Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Visi Csaba 1950-ben Szegeden született. Iskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte 1969 és 1974 között, ahol vegyész diplomát szerzett. 1989-ben docensé, 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Tevékenységében mindig kiemelt fontossággal kezelte az oktatást. Jelenleg fizikai kémia és elektrokémia tárgykörből tart alapozó, illetve szakirányú előadásokat és szemináriumokat vegyész, kémia tanár, környezettudományi, kémia és környezettanszakos BSC-s és MSC-s hallgatók számára. Vezeti az elektrokémia és reakciókinetika doktori programot. 1987-ben megszerezte a kémiai tudomány kandidátusa, majd 1994-ben a kémiai tudomány doktora fokozatot. Tagja a magyar, valamint több külföldi kémiai, illetve elektrokémiai társaságnak. Két ciklusban Magyarország képviselője volt a Nemzetközi Elektrokémiai Társaságban. Sokrétű oktató, kutató és oktatás szervező munkáját a FEB emlékplakett, a kiváló munkáért, a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett, a Széchenyi professzori ösztöndíj, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetés, valamint a Ságvári Gimnáziumért emlékplakett odaítélésével ismerték el. Tavaly óta Finnország tiszteletbeli konzulja a régióban. Felkérem Visi Csaba professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves kollégák, tisztelt hallgatóim, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy ilyen szép létszámban megtisztelték ezt az előadást. Bizonyára, ha föltekintettek erre a táblára, akkor konstatálták, hogy a hivatalosan meghirdetett cím alá egy ilyen kérdőjeles alcímet is illesztettem. Én nagyon bízom benne, hogy az előadás végére az a kérdőjel eltűnik, és sikerül önöknek bemutatnom azt, hogy igenis létezik az, hogy fából is lehet vaskarikát készíteni. Az előadásom három témakör köré fog csoportosulni. Az első részben röviden áttekinteném azt a közel egy évszázadot, valamivel többet, mint egy évszázadot, amely a műanyagok történetével kapcsolatos. A középső rész fog szólni azokról a különleges polimerekről, amelyek az elektromos áramot vezetni tudják, és lehetséges alkalmazásaikat is szeretném felsorolni. Az előadás harmadik részében pedig arról szeretnék rövid képet adni, hogy ezeket a vezető tulajdonságú polimereket, ha összekombináljuk valami egyéb anyaggal, amelyeknek más és más különleges tulajdonsága lehet, akkor, ha sikerül, akkor egy olyan összetett anyagot, úgy szoktuk mondani, hibridet kapunk, amely hordozza magában a vezetés tulajdonságát, és azt az egyéb sajátságot, amely a hozzáadott anyagból származik. Ha egy lexikonba belelapozunk, akkor a polimerekről azt találjuk, hogy ismétlődő egységekből, úgynevezett monomerekből felépülő nagy méretű molekulák, makromolekulák, amelyekben az egységeket kémiai kötések kapcsolják össze. Hát ezek a természetes makromolekulák, amelyek a mindennapi életben bennünket is körülvesznek, azok az élettel egyidősek. Mindenki hallott már a poliszaharidokról, ha máshol nem középiskolában. Mindenki hallott már a fehérjéket fölépítő polipeptidekről, és hát az élet átörökítésével kapcsolatos anyagfajták is ilyen makromolekuláknak tekinthetők. Az ember megpróbálta először felhasználni azokat az anyagokat, és feldolgozni annak érdekében, amelyek a természetben előfordultak, annak érdekében, hogy saját céljaira fel tudja használni, és így indult meg mesterséges makromolekulák készítése jó 100 évvel ezelőtt. Ugye a kaucsug tejszerű folyadékának feldolgozásával jutottunk el a gumihoz. Az első valóban mesterséges anyag a bakelit volt, és aztán a mindennapi életünkből számtalan, különböző célra használt, különböző fajta polimert ismerünk, polisztiroltól, a polivinil kloridon keresztül, ezt nevezik közönségesen PVC-nek, aztán a polietilén csomagolóanyagaink, a teflon, a poliuretán, a habszerű anyag, és hogy egy-két különlegesebbet is felsoroljak ide, az ábrán találkoznak polivinil pirolidonnal, vagy polikarbonátokkal. Ha áttekintjük ezeket az anyagokat, akkor az első gondolatunk az, hogy azon túlmenően, hogy makromolekulák, azon túlmenően az köti őket össze, hogy ezek általában, sőt, különlegesen jó szigetelő anyagok. Ha történeti áttekintést szeretnék fölvázolni, csak nagyon röviden, akkor sarokpontok köré lehetne csoportosítani a műanyagok fejlődését. 1938, amikor megindult a nejlon harisnya térhódítása, 41-ben a polietilén nagyüzemi gyártása, és 1976-ra eljutottunk oda, hogy a műanyagokat nagyobb mennyiségben használja az ember, mint azokat a közönséges fémeket, mint az acél, az alumínium, a réz, ugye ezek közül a két utóbbi különlegesen jól vezeti az elektromos áramot. És innen már csak egy év, egy tyúklépés volt, az az időpont, amikor Alan Heeger, Alan McDiarmid és Hideki Shirakawa felfedezték a vezető polimereket. Ettől kezdve világszerte nagy érdeklődés fordult ezen anyagok irányába, és gyakorlatilag ezen a néhány alaptípuson keresztül be lehet azt mutatni, hogy milyen anyagok tartoznak ebbe a kategóriába. A legfontosabbak ezek közül, hát a legelsőként felfedezett vezető anyag a poliacetilén. Nagyon fontos anyag a polipirol, ennek szabad ilyet mondanom, metil szubstituált származéka, a politiofén, a polifenilének családja, aztán néhány összetettebb szerkezet, és végül egy valamivel különlegesebb anyag, a polianilén. Ha jól megnézik, és visszaemlékeznek középiskolai tanulmányaikra, akkor ez egy nyílt szénláncú polimer, az összes többi pedig aromás vagy heteroaromás vegyületből keletkező. Ezek az anyagok sokkal régebb óta ismertek voltak, mint ahogyan a 77-es felfedezés bekövetkezett. Közismert volt, hogy ez a pirol nevű anyag, amit az imént említettem, savgőz hatására megsárgul, aminek por alakú szilárd anyag keletkezik belőle, egyszerűen polimerizál. A polianilint már 1862-ben előállította egy elektrokémikus. A pirolnak kénsav oldatban történő elektrolízisével 1968-ban egy sószerű anyagot állítottak elő, és leírták, de senki nem tudta, hogy ezek olyan tulajdonságúak lehetnek, hogy vezetik az elektromosságot. Különben is az elektrokémikusok mindig nagyon féltek attól, hogy az elektród felületére valami fekete anyag leválik, mert az a fekete anyag az általában elszigetelte az elektródot az oldattól, és ennek következtében befejeződött a folyamat, nem mellékútra, mellékvágányra jutott. Ezért ezt mindenki úgy ítélte meg, hogy jaj, csak ilyennel ne találkozzam. És ebbe robbant bele 1977-ben az a bejelentés, az a publikáció, hogy Sirakava és munkatársai leírták, hogy a poliacetilén jódgőz hatására a vezetése 8-10 nagyságrenddel is meg tud nőni. És 1979-ben már az első tudatos szintézis leírására sor került Diaz és munkatársai által. Mit is jelent a vezetés, és hol helyezkednek el ebből a szempontból a vezető polimerek? Hát itt alól van egy logaritmikus skála, ugye 10 különböző hatványai szerint vannak a fajlagos vezetés értékek felsorolva, és hát tudjuk, hogy vannak nagyon komoly szigetelők, a kvarc, gyémánt, az üveg, aztán vannak félvezető anyagok, mint a szilícium, germánium, és vannak fémek, amelyek vezetése ebbe a nagyságrendbe esik. Hát ha megnézzük a különböző alap szerves vezető polimereket, azok egy elég nagy távolságot keresztül ölelnek ebben a tartományban, és azt mondhatjuk, hogy ezek a vezető polimerek átmenetet képeznek a szigetelő és a vezető állapot között úgy, hogy egy-egy polimer a vezetését 8-10 nagyságrenden belül tudja, vagy nagyságrenddel tudja változtatni. Beszéljünk egy picit a kémiáról. Tudom, nagyon csúnya képletek vannak itt, de annak érdekében, hogy megértsük, hogy hogyan történik a polimer képződése, annyit el kell mondanom. Itt van például ez a tiofén, és ennek oxidációjával történik a folyamat. Az oxidáció, ugye tudjuk, elektron elvonást jelent, és ha ebből az aromás rendszerből elvonunk egy elektront, akkor marad egy pozitív töltése, és marad egy párosítatlan elektronja. Ezt követően két lehetőség van, hogy van egy, vagy egy másik tiofén alapmonomerrel, vagy egy másik ugyanilyen pozitív töltésű gyökkel történik egy összekapcsolódás, kapunk belőle egy dimert, ugye, amelyik már két egységből áll, és ennek a két pozitív töltése úgy vész el, hogy hidrogéniont ad le, és visszakapjuk az aromás szerkezetet. Bebizonyosodott, hogy ez a második út, ez nem tipikus. A folyamat általában két ilyen gyökkation között játszódik le, és ugye az aromás vegyületekre jellemző szubstitúciónak egy speciális esete, amikor egymással reagál két aromás rendszer, és hidrogén atomjaikat helyettesítik egymás kötésével. Ha egy ilyen polimert előállítunk, annak két útja van, vagy egy oldatban összeöntünk anyagokat, és ott egy ilyen porszerű, vagy az oldatban jelenlévő szilárd anyag felületére leváló rendszert kapunk, vagy elektrokémiai úton állítjuk elő, és ilyenkor az eredeti elektród felületén képződik egy tetszőleges, elvben tetszőleges vastagságú vezető réteg. Ennek a vezetését elektrokémiai úton lehet szabályozni. Hogyha az úgynevezett elektród potenciát egy megfelelő tartományban megváltoztatjuk. Ezt általában úgy szoktuk csinálni, hogy elvisszük az egyik végére, aztán visszahozzuk a másik végére. Akkor ezen a diagramon lehet azt látni, hogy az áramvezetés szempontjából milyen történések mennek végbe, és ebben a tartományban vezető, ebben a tartományban pedig nem vezető vagy félvezető állapotú anyagunk van. Ennek során a polimer nagy több tulajdonsága változik. Változik például a látható fény elnyelésére vonatkozó tulajdonsága, ezt úgy egyszerűen úgy mondjuk, hogy a színe. Ha ez a polietilfén nem vezető állapotban van, akkor a látható fény hullámhoz tartományában, ebben a tartományban van a fő elnyelése, azaz mély bordó színű. Ha átalakítjuk vezető állapotúvá, akkor ez az abszorpció fokozatosan csökken, itt fokozatosan megjelenik, erősödik az abszorpció, és eljutunk egy sötétkék vezető állapotba. Ha most egy pirol példáján a redukciót mutatom be, akkor azt látjuk, hogy a vezető állapotban megjelent nagyobb hullámhoz tartományban mutatkozó elnyelések fogynak el a redukció alatt, és megnő a semleges, a nem vezető állapotra jellemző abszorbancia, és visszakapjuk az eredeti színét az anyagnak. Ezt szabad szemmel is lehet látni, ha egy laboratóriumban, talán itt fönt jobban kijönnek a színek, hogy egy csipesz segítségével kontaktáltunk egy ilyen vezető polimert, és ez a sárga polimer, amely semleges állapotban van, az oxidáció során átalakul kék színűvé, de csak az a része, amelyik az elektrolitban van, ami ott kilóg, az marad, mert ott nem éri az elektromos hatás. Ugye a névadó tulajdonság a vezető polimerek egyik legfontosabb tulajdonsága, az elektromos vezetés. Ezt is meg lehet mérni megfelelő berendezés és eszköz segítségével, ügyes technikával, és ez alatt a ciklikus változtatás alatt ugyanúgy a nullához igen közeli, nagyon kismértékű vezetéshez, ugye elenyészően nagyságrendekkel kisebb vezetéshez képest egy véges vezetést kapunk ezen átalakítás során, amelyből reverzibilisen, ahogy szoktuk mondani, visszavihető az anyag az eredeti állapotába. Ezt az elektromos elektrokémiai átalakítást és a vezetést egyidejűleg is lehet mérni, ehhez is van berendezés. Ez az ábra azt mutatja, hogy amikor megindítottuk az oxidációt, nem azonnal kezd az anyagunk vezető lenni, hanem eléggé jócskán az oxidáció közepén járunk, amikor a vezetést megtapasztaljuk, és ez a vezetés a visszaalakítás során fokozatosan szűnik meg, és visszaérünk az eredeti állapotba. Azt is kísérletileg lehetett tapasztalni, hogy amikor ezeket a polimereket a nem vezető állapotból átalakítjuk a vezető állapotba, eközben megváltozik a tömegük. Na nem arra kell gondolni, hogy mázsán meg lehetne ezt mérni, ezt a változást. Ezek itt mikrogrammok nagyságrendjébe esnek, de egy megfelelő berendezés ennek mérésére alkalmas. Hát mindezen tulajdonság alapján körülbelül egy egyszerűsített képpel, sémával be lehet mutatni, mi történik akkor, amikor ezek a polimerek vezető állapotba kerülnek. Hát először is a dolog azzal kezdődik, hogy ez egy fémelektródnak, vagy egy szénelektródnak a felületén van, és ezen az elektródon mi pozitív potenciált hozunk létre, ennek hatására a polimer filmből, amely az elektród felületén van, elektronok lépnek át, azaz a pozitív töltés áttevődik a réteg belsejébe, ezeket hívjuk töltéshordozóknak. Na de egy oldattal érintkező polimerfilmben Csak úgy a pozitív töltések nem halmozódhatnak föl, hiszen az elektroneutralitás törvénye az egy eléggé komoly törvény a természetben. Ennek hatására anionok, negatív töltési ionok jönnek be az oldatból, és mivel ezeknek helyre van szükségük, általában oldószer távozik ennek során. Hát ez az a változás, amely ezekkel a tulajdonsággal jár, hogy az oxidáció színváltozást eredményez, az anionok és az oldószer mozgása miatt a tömeg megváltozik, és hát ez az egész polimer réteg vezető, elektromos vezetővé válik. Vannak olyan családok ezen a vezető polimer csoporton belül, amelyeket nem csak oxidációval lehet vezetővé tenni, hanem ellenkező irányú redukciós folyamattal is. Ezek esetében egy középső centrum tartomány az, ahol nem vezet vagy félvezető sajátság van, és lehet pozitív töltésű és negatív töltésű vezető állapotot is létrehozni. Ezeknek majd a alkalmazások során fontos szerepe lesz. Mi van a dolog hátterében? Ha visszaemlékeznek arra a táblázatra, ahol felsoroltam a polimerek típusait, akkor kiderült, hogy ugye van egy poliacetilén típus, a többi pedig ilyen aromás vagy heteroaromás vegyületnek a polimer lánca, de ha jól megnézzük, akkor mind a két típusban fellelhető az, hogy egyszeres és kettős kötések váltják egymást. Ezen a lánc mentén is, itt is egyszeres, kétszeres, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, és így tovább. Ezt nevezi a kémia konjugációnak. A konjugált lánc önmagában még nem vezető, ez a szigetelő polimer. Akkor lesz belőle vezető, ha ugye általában oxidációval pozitív töltéseket hozunk létre benne, és ez az átrendeződött lánc, ugye a kettős kötések helyzete máshova került. Ez az átrendeződött lánc az, amely a vezetést biztosítja, és ezért változik meg az anyag gerjeszthetősége, a színe. Az oxidált állapotokból többféle szerkezetet is fel lehet tételezni. Ugye amikor létrejön egy elektron elvonásával egy pozitív töltés, úgynevezett lyuk, és egy párosítatlan elektron, akkor ezek a konjugáció révén eltávolodhatnak egymástól. Mezomer szerkezeteknek hívja a középiskolai kémia is. És ha újabb elektron távolítottunk el oxidációval, akkor akár két pozitív töltés is kialakulhat. Ha tüzetesebben, most már egy modernebb berendezéssel nézzük azt meg, hogy ez az abszorbancia tulajdonság hogyan változik a polimereknél, akkor azt látjuk, hogy van a semleges polimer, ezt jelöltem ilyen nulla állapottal. Ha ezt átalakítjuk, azaz ezek fogynak, akkor először itt jelenik meg egy elnyelési sáv, ezt a fizikusok polaronnak hívták. Ezek a polaronok kölcsönhatásba tudnak kerülni egymással, egyre stabilizálódnak a kölcsönhatás révén, ezért nagyobb energiával gerjesztődnek, ez egy fokozatos elcsúszást jelent. Majd a polaronok további átrendeződése, átalakulása elvezet a bipolaronok képződéséhez. Képletben ezt úgy szokták fölírni, vagy úgy lehet fölírni, hogy a polaron képződése egy oxidációs folyamat, a polaronok kölcsönhatása az kémiai kölcsönhatás, ebből lehet olyan, hogy egy lánc mentén kerül kapcsolatba két ilyen polaron, vagy szomszédos láncok közül, ez a kedvező a vezetés szempontjából. És hát az irodalom szerint lehet arról szó, hogy, bocsánat, hogy további oxidációval dikationok, két pozitív töltésű töltéshordozók is vannak a rétegben. Hát akkor nézzük meg, hogy ezen tulajdonságok alapján milyen alkalmazási lehetőségek kínálkoznak. Én itt az összeset nem soroltam föl, néhányat fogok ezek közül kiemelni. Kezdjük rögtön azzal, hogy korrózióvédelem. Hát ha a fémek korrózióját elgondoljuk, és annak tudatában vagyunk, hogy ezeket a fémeket könnyen bevonhatjuk polimerekkel, és ha ezek a polimerek nem a vezető állapotukban vannak, akkor gyakorlatilag a könnyen korrodeáló fémet bevontuk egy szigetelő réteggel, és ez az alapja a polimerek korrózióvédelmének. A továbbiakról azért mondanék néhány szót. Első legyen az úgynevezett okos ablak. A színváltó üveg, angol szakkifejezésben a smart window. Hogyha két üveg réteg közé beteszünk polimer réteget, meg egy ilyen gélszerű elektrolitot, és egy hálózati tápegységre kapcsoljuk őket, akkor ennek a kapcsolónak a bekapcsolásával elérhető az a színváltás, amelyet az előbb abszorbancia színképen mutattam be, és ennek az az eredménye, hogy az ablaküvegünk elkezd sötétedni, vagy világosodni, attól függően, hogy éppen milyen polimer van benne, és ha nagyon tűz a nap, akkor egyszerűen árnyékolunk. Paravánt lehet besötétíteni, ne leskelődjön a szomszéd az asztalunkhoz. Ilyen aulaszerű épülettető üvegablakát lehet ilyen polimerrel okossá tenni, amely szintén a napfény árnyékolását szolgálja. És hát mondjuk a divatszemüvegek, a napszemüvegek is nem csak fényre sötétedők lehetnek, hanem olyanok, amelyek egy elektromos tápegység bekapcsolásával váltják a színüket. Hogy néz ez ki egy laboratóriumban? Hát, ha összekötjük mindenféle dróttal, meg megfelelő berendezéssel, akkor amíg világos van, nem tudom, a közelülők ki tudják-e olvasni, hogy itt egy polianilin vanádium tetroxid felirat átlátszik, hiszen az átlátszó állapotban a látható fénynek közel 80%-át átengedi ez az üveg, és hogyha rákapcsoljuk ezt a bonyolultnak látszó eszközt, akkor az oxidáció eredményeként a fényáteresztő képesség lecsökken, és eltűnik a felirat. Ezt az ábrasort egy párizsi barátom bocsátotta a rendelkezésemre, ezért elnézést kérek, hogy angol nyelven van, nem franciául, angolul. Ez egy következő alkalmazási lehetőségnek a sémáját mutatja be. Említettem, hogy vannak olyan polimerek, amelyek pozitív és negatív irányban is vezetővé tehetők. Hát ha egy ilyet elektromos erőtérbe kapcsolunk, akkor innen a katódról elektronok kezdenek belépni a vezető polimerbe, és megjelenik egy többlet elektron. Ugyanígy az anódon, amely elvonja az elektronokat, lyukak keletkeznek, ahol ugye nincs elektron, és ezek az elektromos erőtérnek a hatására az elektronok átugranak, és ezáltal ezek a töltéshordozók elkezdenek közelíteni egymáshoz. és hogyha egymás közelébe kerülnek, akkor egy idő után összetalálkoznak, és ez a lyuk, meg az elektron megtalálja a párját, ugye kölcsönösen, kioltják egymást, és foton kibocsátása közben fejeződik be a folyamat. Ezt az eszközt nevezik fény kibocsátó diódának, amit LED-nek rövidítünk, és ez azt hiszem manapság már ismerős fogalom. Ha ilyen sokszorosan bekövetkezik, akkor ez az eszköz össze-vissza világít a sötétben, míg nem beborítják egy olyan házzal, aminek csak az egyik oldalán van egy transzparens ablak, és akkor kapunk egy LED lámpát, amely kifele világít azon a kis lyukon. És hát ezekből a LED képernyős televíziókból manapság az áruházakban is lehet már látni. A legelső prototípusok 2004-2005 tájékán jelentek meg, akkor láttam én is egy konferencián egy körülbelül ekkora nagyságú prototípus képernyőt. Itt lejjebb egy világító GPS térképnek a képét mutatom be, aztán flexibilis, feltekerhető képernyőt, golyóstólba be lehet tenni ide a zsebünkbe, elektronikai eszközt lehet gyártani, ugye nem csak szervetlen félvezetők, hanem ezen szerves félvezető polimerek is alkalmasak arra, hogy például tranzisztor készüljön belőlük. Ha jól meggondoljuk, az igencsak drága technológiát igénylő szilikon alapú félvezetőket olcsó műanyagokkal talán ki lehet váltani, nem is olyan soká. Néhány egzotikusabb alkalmazás. A fény elnyelő sajátság alapján, ugye ezek az anyagok alkalmasak arra, hogy napkollektorok vagy napelemek legyenek. Ugye a napkollektor csak begyűjti a nap általában hőenergiáját, míg a napelem az elektromos áramként, vagy elektromos eszközként tárolja a napenergiát. A LED típusú fényforrásról már beszéltem, de a mesterséges izom az eléggé egzotikus talán ebben a felsorolásban. Még egzotikusabbat mutassak, ez egy lopakodó. A lopakodónak a lopakodását azt teszi lehetővé, hogy a radar hullámokat elnyeli, és így módon nincs visszaverődés, és nem észlelik a repülő tárgyat. Egy történetet hadd mondjak el. Annak idején, amikor a szomorú délszláv háború folyt, akkor hírtattak róla a sajtóban és a különböző médiában, hogy lelőttek egy amerikai lopakodót. Hát ennek az volt az oka, hogy a lopakodó a modernebb radarokra volt felkészítve a felület beburkolásával, és az az eszköz, amelyik látta, az másik energiatartományban radarozott. És így nyilván látta. A mesterséges izom kicsit olyan, mint a bimetál. Egy nem vezető és mondjuk egy polipirol vezető réteget, hogyha összekapcsolnak, akkor az elektromos áram hatására ez a polipirol duzzad, megváltozik, és ugyanúgy, mint a bimetál, hajlító mozgásra képes. Hát ezt a kutatási területet én is nagy érdeklődéssel figyelem a világban, mikor jutnak egyről a kettőre, mert akkor esetleg én is a négyről az ötre. Érzékelők. Egy példáját hadd mutassam be. Gázérzékelők. A gázok kölcsönhatásba kerülnek a vezető polimerrel, aminek hatására megváltozik a vezetésük, vagy az ellenállásuk. És ezáltal képesek arra, hogy a jelenlévő gázokat kimutassák. Az előadás harmadik része, mint említettem, a vezetőpolimerek és egyéb anyagok összekombinálásából származó úgynevezett hibridekre vonatkozna. Itt csak illusztrálásképpen mutatom azt be, hogy mi minden egyéb anyaggal szokás, manapság, világszerte próbálkozni, hogy a polimereket olyan hibridekké alakítsák, amelyek kombinálják a vezető, az elektród tulajdonságot egyéb tulajdonsággal, mint optikai különlegesség, mágnesesség, fotokatalitikus vagy biokatalitikus hatás. Ez ugye azt jelenti, hogy a fény hatására van valami növekedő folyamatsebesség, a biokatalízis pedig azt jelenti, hogy biológiai rendszereket stimulálnak valamilyen célra. Néhány példát szeretnék felsorolni. Ha például ezüst nanorészecskéket építenek be polipirolba, akkor ezt ki lehet mutatni, hogy a polipirolban ott vannak az ezüst kristály szemcsék. Ennek eredménye az, hogy már néhány százalékos ezüst tartalom esetén stabilizálódik a vezetés egy konstans értéken, anélkül, hogy a hővezető képességi tulajdonság megváltozna. Annyit ehhez, hogy a fémeknek az a tulajdonsága, hogy a két vezetés, az elektromos vezetés és a hővezetés, az szoros kapcsolatban áll egymással. Sok esetben fontos az, hogy jó elektromos vezető legyen valami, de a hővezetése ne legyen olyan jó, és mint látszik, itt az ezüst tartalom növelése nem eredményezte a hővezetés növekedését. Ha egy politiofén típusú polimert beépítünk be fém ezüst nanorészecskéket, akkor ennek az polimernek a vezetése, ez megint logaritmikus nagyságrend, 5,5 nagyságrenddel változik. Ha jól megnézzük, 1% ezüst beépítése már több mint 4 nagyságrenddel megnövelte a politiofén vezetését. Ha például vasoxalátot, ez egy sószerű anyag, vízben alig oldódik, sikerül beépíteni polipirolba, akkor kiderül, hogy megvilágítás hatására egy vizes oldatban áram növekedést lehet kapni. Ez a fotokatalitikus hatás, ez az ugrás, ez a fotoáram, ugye sötétben és megvilágítás hatására. És ez azért van, mert ez az elektród a vízben oldott oxigén, oxigén redukciós sebességét változtatja meg, és ezáltal alkalmas lehet arra, hogy természetes vizeink oxigén tartalmát meg lehessen mérni ezzel az oxigén szenzorral, oxigén detektorral. Hasonlóképpen egy magnetit, ez egy mágneses, ferromágneses általában nanorészecske, ennek a beépítése polipirolba a hidrogén peroxid fotoelektrokémiai érzékeléséhez, detektálásához szolgálhat. Ahhoz, hogy ilyen kompozitokat, hibrideket összegyártsunk, ahhoz mindig valami hajtóerőre van szükség ahhoz, hogy ez a beépülés ez megvalósuljon és stabil hibridet kapjunk. Hát az egyik lehetőség az, hogyha a nanorészecske a monomerrel, ugye az alapegységgel kerül kémiai kölcsönhatásba. Itt például azt látjuk, ha látnánk, nem látjuk igazából, hogy a hidroxid csoportokkal borított magnetit a karbonsav típusú csoportot tartalmazó monomerrel olyan kölcsönhatásba vihető, ami egy ilyen sávos szerkezetbe rendezi a polimert, nyilván a mágneses nanorészecskék beépülése és rendeződése alapján. Lehet kölcsönhatás a nanorészecske és valami adalék között. Erre egy példa az, amikor a magnetit nanorészecskéket B12 vitamin oldatba áztatták be, És kiderült, hogy a magnetit felületén megkötődött ez a B12 vitamin, és aztán szokás szerint ezt be lehetett építeni polimerizáció útján a polimer rétegbe. Említettem azt, hogy tömegváltozások mérhetők ezen a szinten. Ez az eszköz, amelyet elektrokémiai kvarckristály mikro vagy nanomérlegnek neveznek, megmutatta, hogy ha azonos körülmények között polimerizálunk csak pirolt, vagy magnetit jelenlétében, vagy ilyen B12-vel bevont magnetit jelenlétében, akkor egyre nagyobb tömegnövekedést kapunk a polimerizáció végére, és 27 tömegszázalék magnetit, illetve 15 tömegszázaléknyi B12 be tud épülni a polimerbe. Vajon mire lehet ez jó? Ez a B12, azon kívül, hogy vitamin, a benne lévő kobalt centrum elektroaktivitása folytán elektron átvivőként redukciós folyamatokat tud segíteni. És ha például egy metilviologén nevű biotechnológiában gyakran használt anyag redukcióját végzik el, akkor ez ebben a rendszerben működik. Ez a kék szín, ami itt megjelent, ez a metilviologén redukált formájának felel meg. Ez a metilviologén pedig a biotechnológiában arra jó, hogy úgynevezett hidrogenáz enzimeket hidrogén termelésre sarkaljon, ösztökéljen. Gondolom sokuk számára azért visszatartó erő lehet, hogy a metilviologén nem egy zöld kémiai rendszer, nem egy zöld anyag, de azért én úgy gondolom, hogy kéknek lehet mondani, és akkor George Gershwin után szabadon ez lehetne a chemistry in blue. Más típusú hajtóerő nanorészecske beépítésére lehet az, hogyha a nanorészecske az oldatban jelenlévő elektrolit sóval kerül kölcsönhatásba. Itt is ez a diagram a beépülést mutatja egyre nagyobb mértékben. És ennek eredménye az, hogy különböző mértékben mágnesezhető, mágneses tulajdonságú elektródot kapunk, és így a magnetit beépítésével hangolható mágneses elektródot is lehet kapni. Az utolsó csokor nagyon röviden arról szólna, hogy a megújuló energiák, amelyek manapság egyre nagyobb fontossággal bírnak, területén milyen alkalmazási lehetőségeket kínálhat a vezető polimerek hibridje. Hát lehet arról szó, hogy napelemek, lehet arról szó, hogy úgynevezett tüzelőanyagcellákban, ezek folyamatos üzemű akkumulátorok, és lehet arról szó, hogy a termoelektromos jelenség alapján hulladékhő hasznosításában vehessenek részt. Ezt a következő néhány ábrát kedves régi kollégámtól, Lori Peter professzortól kaptam, de az idő rövidsége miatt inkább léptetnék, és azt mutatnám be, hogy a legelső jól működő ilyen napelem azt tartalmazza, hogy egy festékanyagot kötnek egy titán-dioxid nanorészecskéhez, és ez egy transzparens elektródon van, másik oldalon is van nyilván egy másik elektród, és a rendszerben jód-jodid anyagok vannak jelen. A fény hatására, a fényt elnyeli ez a festék, ennek hatására elektródok gerjesztődnek, ezt a gerjesztéssel szabaddá váló lyukat gyorsan egy jodid ion az elektronjával betömi, És ez az elektron a komálmasszony hol az olló elv alapján hoppon marad, nem tud más tenni, mint hogy a térerő hatására elmegy az elektródhoz, és hogy az áramkört zárjuk, másik oldalon ez az elektron belép, és a jód molekulát redukálja. Az ilyen napelemekben, ha nincs megvilágítás, akkor egyensúly van az energia eloszlásban. A megvilágítás hatására bekövetkezik a gerjesztődés, és kialakul egy feszültségkülönbség. Ez a feszültségkülönbség önmagában kevés ahhoz, hogy áramot termeljünk, szükséges az optimális teljesítményhez, hogy az áram, vagy az áram sűrűség is kellően nagy legyen, és a teljesítményt akkor kapjuk meg, mikor ez a terület a lehető legnagyobb. Újabban vezető polimerekből is csinálnak ilyen napelem irányában mutató hibridet. Itt a P-típusú vezető maga a polimer, és az a vele csatolt N-típusú, pedig a titándioxidnak ilyen nanocső kötege, ahol, mint a csőtészta, makaróni, így egymás mellett állnak ezek a nanocsövek, és ha erre elektrokémiai úton leválasztjuk ezt a polimert, akkor az felületére is, közé is leválik, és ezáltal a napenergiának nagyobb részét mind az ultraibolya, mind pedig a láthatóban lévő részét egyesíteni tudja, és ez a folytonos vonallal kihúzott hibrid nagyobb tartományban tudja elnyelni a napenergiát. Ennek eredményeképpen az a fény hatására bekövetkező áramugrás az meg is mutatkozik ezekben a rendszerekben. Újabban a nanotechnológia úgynevezett kvantumpontok vagy kvantumpöttyök előállítására is képes, és ezek a festékek, az új típusú festékek különlegesen fluoreszcens tulajdonságot mutatnak. Ezekkel lehet nagyobb energiájú, ilyen nagyobb energiát elnyelő és aztán felhasználó rendszereket képezni. A tüzelőanyag cellák, mint említettem, a galvánelemek, akkumulátorok sorába tartoznak, azzal, hogy folyamatos üzemmódban képesek dolgozni, és mint ahogy korábban láttuk, a magnetit és vezető polimer hibridje az oxigén redukciójában jelentős gyorsító hatást mutat. Itt most fölül kell nézni a sötétben, és a megvilágítás hatására bekövetkező áramugrást ehhez viszonyítani. Ez azt jelenti, hogy nem kizárt, hogy ezek az elektródok azokban a tüzelőanyag cellákban katódként dolgozhatnak, ahol az oxigén redukció a fő folyamat. Ez az ábra csak azt illusztrálná, hogy ha nincs jelen oxigén, akkor egy ilyen formátumú áram diagramot kapunk. Oxigén jelenlétében nyilván megindul az oxigén redukciója, és hogyha még meg is világítjuk, akkor ez az oxigén redukció a hidrogénperoxid bomlásán keresztül gyorsul tovább. Nagyon röviden a termoelektromos áramtermelésről, mint említettem, hulladékhő, vagy akár a geotermikus energia felhasználására, kitermelésére is alkalmazható lehet. Ilyenkor két félvezetőt kapcsolnak oly módon, hogy egyik részük a meleg helyhez, a másik részük pedig az áramkörön keresztül a hideg helyhez kapcsolódik. A hatás az úgynevezett jósági tényezőbe van belefoglalva, ahol három koeficiens, három tényező kap szerepet. A manapság legjobb ilyen tulajdonságú anyagnak tekintett szervetlen anyag, a bizmut tellurid, amelyre jellemző az ébek együttható 250 ebben az egységben. Egy speciális politiofénnek ez az értéke körülbelül 5-ször nagyobb, és mivel ez az alfa tényező a négyzeten szerepel a hatékonyságban, ez egy 25-szörös hatásfok növekedést jelenthet. Sokan dolgoznak azon, hogy ezt a drága bizmuttelluritot olcsóbb anyagokkal helyettesítsék. Ilyenek lehetnek ezek a tulajdonságukat bemutató politiofének, amelyek közül némelyik arra is képes, hogy nanoszálakat készítsünk belőle. Ez egy nagy felbontású nagyítás, és az nanoszál készítés, ez egy speciális átkristályosításnak az eredménye. Az átkristályosítás színváltással is jár, amely detektálni is lehet. Itt van az a három úr, akik a vezető polimerek felfedezéséért 2000-ben megkapták a kémiai Nobel-díjat. Sajnos Ellen MacDiarmid már nincsen közöttünk, de a másik két úr még konferenciákon megjelenik, sokat lehet velük találkozni. Itt volt az, amikor legelőször találkozott a nemzetközi kutatásban résztvevők csapata a három Nobel-díjassal. Ez a konferencia két évenként van, ezért 2002-ben kerülhetett sor erre a rajongásra és köszöntésre. Egyébként hétköznapi életben kedves, barátságos emberek, itt Hideki Shirakawával és munkacsoportjával egy kiránduláson vettünk részt. És közvetlenségük abban is megmutatkozik, hogy Ausztráliában minden további nélkül hajlandók megpróbálni a didzsuridóba való, didzsuridó megszólaltatását. Itt éppen Ellen Heger próbálkozik. Összefoglalásképp remélem, hogy képet tudtam arról adni, hogyan kerül a csizma az asztalra, és hogy bebizonyosodott, hogy ezek a vezető műanyagok fontos szerepet kaphatnak mindennapjainkban. Előnyös tulajdonságaik jelentős alkalmazásokat kínálhatnak, és bízzunk benne, hogy kombinálásuk egyéb anyagokkal, hibridek útján új területeket nyithat meg, elsődlegesen a megújuló energiák alkalmazhatósága terén. És Szegeden is van egy kutatócsoport, nagy részük itt van, akiknek köszönöm a munkájukat. Sajnos ez a kép egy évvel ezelőtt készült, így a legfrissebben csatlakozottak a képen nem látszódnak, de munkájuk eredményét már mutattam. És köszönöm a figyelmet.
A napelemeknél a hatásfok jelenleg 8-14%, nagyjából így ilyen százalékra emlékszem én. Ezekkel az eljárásokkal mennyivel lehet emelni ezt, hogy a napenergiát, elektromos áramtermelésre a napelemek nagyobb hatásfokkal tudják használni?
Valamivel már följebb járunk ennél a 10-nél, 20-21 néhány százalékos. És hát óriási kutatási kapacitás fordult ebbe az irányba, főleg most, amikor tudatosodott, hogy az energia igencsak drága, és várhatóan egyre drágább lesz abban a formában, amilyen formában eddig rendelkezésre állott. Úgyhogy politikai döntések is most már az irányba mutatnak, hogy induljanak nagy ütemben ezek az új kutatások. És a remény a remény hal meg utoljára.
Gazdasági kérdés lenne.
Ajjaj.
Hogy a fémek kiválthatóságát dollárban, euróban ki lehet-e fejezni? Vannak erre már számítások, hogyha ezek a polimerek alkalmassá válnak kiváltani fémeket, akkor az megtakarítást jelent, vagy még drágábbak?
Egy biztos, hogy szerkezeti anyagként a fémeket, ezek a puha, szerves anyagok nem valószínű, hogy teherbíró képességük folytán ki tudják váltani. De bizonyos területeken, és ezeket próbáltam meg illusztrálni, olcsóbbak az anyagok, mondjuk egy bizmut-tellurid és polimer összehasonlításban környezetbarátabb anyagok, kevésbé veszélyesek a vele foglalkozókra, és főleg olcsóságuk, és sok esetben a kis sűrűségük. Tehát fajsúlyuk, hogy a régi szó használattal mondjam, ugye elenyésző a fémek sűrűségéhez képest, tehát könnyebbek. Ezek azok az előnyök, amelyek versenyképessé teszik őket.
Ezeket az anyagokat miből állítják elő? Tehát kőolaj és földgáz és hasonló?
Mármint az alapanyagokat? Hát a szerves technológia az elég sok rétű. A természetesen a kőolajok is tartalmaznak egy aromás frakciót. A heteroaromás vegyületek azok az élő szervezetben is előfordulnak. Nem önmagukban, hanem típusként nyilván. Tehát a nitrogén tartalmú vegyületek, ugye azok. Mi természetesen egyelőre ezeket a monomereket megvásároljuk. És tiszta anyagokból dolgozunk, de többségük nem olyan drága, hogy ez jelenleg problémát jelentsen.
Vagy esetleg a kőolajkészletek további fogyására gondol?
Hát azt rábízzuk a szerves kémikusokra, hogy a szerves kémikusok ezeket az alapanyagokat miből fogják szintetizálni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanára tartja meg Szabadságvesztés, Büntetés és Börtön című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!